Vannak kis videóink, vannak rendszeres kommunikációs csatornáink, legyen az az írott sajtó, vagy a Facebook sajtó, vagy amit most csinálunk, ugye, hogy az emberek el tudjanak ragadni attól, mert valójában ők nem látják, mi történik. Az utcáról elment a hollandék csókra, most elégették, behadopták valaki, kilőtték a holdra, nem tudják. Sőt, nem csak a zöld hét vagy az iskola másképp hete alatt, hanem egész évben nyitottan állunk, és kisiskolásoktól, óvodásoktól kezdve egyetemi hallgatókig, kvázi a mi telepeink, legyen az Szalontán, Mihályfalván, Margitán, vagy komposztáló telepeink, átrakóink, válogatócsarnokaink, vagy az Ekobihor Nagyváradon, ezek nyílt, látogatható intézmények, természetesen körbevezetjük, és egy ilyen 20-30 perc alatt kollégáink, a gyerekek különböző értelmi szintjén ugye elmondják játékosan, vagy ugye a felnőtteknek is, hogy itt mi történik, mit miért teszünk, mi a cél.
Ez az Értákító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Értágító legfrissebb, illetve legújabb adása. Én magam Kis Lórán vagyok, és itt van kollégám Lenkár Péter is. Szervusz Péter.
Szia Lóri, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Illetve a mai meghívott vendégünk nem más, mint dr. Pásztai Zoltán Attila, az Ekobihor, mondom úgy akkor, hogy hulladékgazdálkodási vállalat igazgatója, hogyha ez egy pontos terminus vagy megfogalmazás. Szervusz Zoli.
Tökéletes, szervusz. Jó napot kívánok a hallgatóknak, nézőknek.
Ugye hát miért is beszélgetünk? Hát nyilván ez egy olyan dolog, illetve egy olyan téma lehet, amely mondhatnám hasonló a nagyon régre nyúló állásokhoz, munkákhoz kategória. Ugye hát a temetkezési vállalkozás, az ételgyártás, készítés, de hát a hulladék is egy olyan dolog, amely mondhatjuk azt, hogy soha nem fog elfogyni, vagy mindig kell vele foglalkozni valamilyen értelemben. Úgyhogy akkor nézzük meg azt, hogy egyáltalán te hogyan csöppentél bele ebbe a világba, hogyan lehet valaki mondjuk egy ilyen hulladékgazdálkodási vállalatnak például az igazgatója. Jó? Nézzük meg ezt a részletét.
Rengeteg szerencse kell hozzá, de az, hogy én hogyan kerültem ide, az szerintem egy gyerekkori beállítás volt, tehát gyerekkoromban, Szentmártonban gyerekeskedtem, és minden nap a 15-ös számú buszon kellett Nagyváradra a 4-es iskolába bejönni, ahol így az ember lába alatt ropogott a fél centi, egy centi vastagságú szotyimag, és hát ezt nekem betette az ajtót, és innentől kezdve gyerekkorom óta ez nekem az volt, hogy lehet-e ezen tenni valamit, hogy az emberek a saját környezetüket egy picit jobban megtiszteljék, magukat jobban megtiszteljék, és az oktatásom kapcsán volt szerencse, azért mondom, tehát én közgázra felvételiztem, hál' Istennek nem jutottam be elsőre, és akkor egy év szünet alatt az ember átgondolta, hogy mifelé akar menni, és akkor nyílt egy környezetvédelmi mérnöki képzés Várodon, és azt mondtam, hogy hú, hát ez nekem találták ki. És akkor így lett belőlem környezetmérnök, majd ugye tovább megállt az élet, azt mondtam, hogy oké, megvan a diplomám, de Váradon nem tudok, és elkezdtem keresni akkoriban nyugatnak számító Magyarországon
lehetőségeket, vagy?
Így van, és így akadtam össze kvázi egy debreceni vállalkozással, akik Romániában indították el ezt a hulladék lerakós vállalkozást, amely utólag bővítve lett ugye válogatásra, komposztálásra és minden egyéb olyan aktivitásra, amik hulladékokat eltérítenek a lerakásról, tehát csökkentik a lerakott mennyiséget. És csak egy időkérdése volt, ameddig igazgató lettem ennél a cégnél.
Időben hol járunk, hogy ezért legyen arra?
Ez 2004.
Aha, tehát kereken 20 éve, hogyha jól számolom. Mit vettél észre? Mennyiben változott ez a hulladékgazdálkodás ez alatt a 20 év alatt?
Én azt mondom, hogy rengeteget. Az én mércémmel keveset, de egyébként rengeteget. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a jelenlegi hulladéklerakó, amelyik Várad észak-nyugati részén van, Bihar-Püspökibe, egy olyan környezetben van, ahol már az 50-es évektől a nagyváradi, úgymond akkori vezetők annyit tudtak tenni, hogy minden termék végén maradt hulladék, legyen az ipari, legyen az háztartási jellegű, csak ki volt tolva, ugye, és ott az a régió, a Körösmedencének egy nagy kavicsbánya régiója, tehát ott mondjam azt, hogy több tíz éve kavicsbányák tátongtak, és adva volt a lehetőség, hogy az akkori vezetők ezeket a kavicsbányákat, kezdve az aluminának a bauxit slamjával, illetve a csetnek a hamumeddőjével, a nagyváradi hulladék, minden, ami ipari, ami önkormány, ami háztartási, egyszerűen megtöltötték. Akkoriban ez még nem volt téma, hogy az esetleg a talajvízzel kommunikál, vagy hogy majd Szent Jánosba a kutak ihatatlanak lesznek, vagy ilyenek. Tehát ez, na ehhez képest ugye 2004-ben már a hulladéklerakó, amit a mi cégünk a nagyváradi önkormányzat megrendelésére épített, az már egy ajzatszigeteléssel ellátott talajvízre ugye korlátolt ugye hatással biogázkutakkal rendelkező, tehát a gázt kiszívja, hogy az atmoszférában ne menjenek azok a káros gázok, amik ugye üvegházt okoznak, meg nem egymás. Plusz mondom olyan tevékenységek, amik kiegészítették ezt a hulladékgazdálkodást. Tehát ehhez képest már 2004 volt a törés, és onnantól kezdve ugye bezárták uniós támogatásból a szemközti régi nagyváradi hulladéklerakó 14 hektáron ugye kapott egy felső szigetelést, hogy alulról ugye már nem tudsz kiásni 30 méter hulladék hegyet, de legalább felülről bezárták és ökologizálták, rekultiválták. Tehát azért történtek infrastrukturális belépések, beruházások. Onnantól kezdve, hogy az unióhoz csatlakozott Románia, egy az, hogy értékrendileg ugye kellett azonosulni ahhoz, amit az unió képvisel, más az, hogy források jelentek meg ezeknek a beruházásokra.
Nagyon érdekes fogalmakat, vagy hát számomra legalábbis annak tűnik, mondtál itt ebben a részletben, hogy tehát ugye különféle csomagok vannak ilyen értelemben véve, hogy mondjuk ugye háztartási hulladék, az is szerteágazó lehet, ipari hulladék, ugye. Mennyire beszélhetünk arról mondjuk, hogy hogyan van jelenleg kezelve, mondjuk lehet, hogy nem csak Bihar megyében, Romániában az ipari hulladék, mert az egy, tehát legyen az, nem tudom, akár vegyi, ugye kémiai, bármi más, ezekkel mi történik? Tehát mondjuk az Ecobihor foglalkozik ilyesmikkel is például, vagy az egy külön valami regionális dolog kell legyen?
Annyit kell tudni, hogy minden ipari aktivitás jelenleg környezetvédelmi engedély köteles. A környezetvédelmi engedélyben tárgyalják azt is, hogy az aktivitás keretén belül vagy végén mi azok a hulladék típusok, amit keletkeznek, és ott egyértelműen szabályozva van, hogy mit tehet vele az illető ipar. De most az a kérdés, hogy mi az, ami maradt még a nagyváradi iparból, ugye, ha szétnézzünk, hát, majd, igen. Hogy nem semmi, a régi keletű iparból.
Hát a nehéz iparra gondolsz akkor?
Így van, viszont maradtak ugye ezeknek a meddő lerakói, ezekre Románia az uniós csatlakozáskor vállalt egy nagyon korrekt és időhez szabott bezárási, rekultiválási kötelezettséget, viszont itt ugye jogvitákba kerültünk, hogy kié a kötelezettség. Románia vállalt az unió felé, most azon belül, hogy a régi tulajdonos, aki a román állam, vagy az utólagosan átvett privát cég, aki közben felszámoltatta magát, mert épp Oroszországnak az volt az érdeke, hogy leállítsa például az aluminát, vagy etc. Nem megyünk bele. A lényeg az, hogy mai napig ezek a lerakók, nagy ipari lerakók nagy többsége nincs zárva. Amiért Románia jelenleg egy infringement nevezetű büntetési procedúrában van, amely előbb-utóbb be fog érni, és Románia napi büntetéseket fog fizetni az ipari hulladékok nem bezárásáért, hozadéklerakók bezárásáért. Ugyanilyen elvárások egyébként vannak a magánszemélyek, vagy a kisebb cégek által keletkezett kommunális vagy házi hulladékok ugye céljában. Mindenkinek, minden önkormányzatnak legyen a Székelyhíd, Mihályfalva, Szalonta vagy Nagyvárad, vagy a legkisebb települések, ugye Szalacs, ki van írva, hogy 2024-ben 60%-át a háztartási keletkezett hulladékának újra kell hasznosítsa. És ezt súlyarányosan, tehát hogyha keletkezik mondjuk Szalacson 15 tonna hulladék, akkor abból 8-9 tonnát neki kötelessége felmutatni, hogy végső újrahasznosításra került a papír, a papírgyához, a műanyag, a műanyaghoz, üveg, etc., illetve a biohulladékot, hogyha fel tudod mutatni, hogy komposztáltad, és abból virágföld lett, akkor ez mind ugye beszámít a te kvótádba. Ha elérted ezt a célodat, akkor rendben vagy, éves jelentésekben a környezetvédelmi alap felé nem kell büntetés fizetsz, hogyha nem érted el, akkor tonnánkénti különbözetre egy 50 lej büntetés fizet be az önkormányzat, a közfizetők pénzéből.
A rendszer ki van akkor találva, de működik is?
Eddig igen. Uh-huh. Tehát, hogy kvázi lejelentik, aki nem ért, nagyon kevés, egyébként büszkén mondhatjuk, hogy Bihar megye egyike azon kevés megyéknek, ahol vannak olyan települések, akik elérik ezeket a célokat. Szalacsot nem hiába mondtam, mert Szalacson elérik, vagy ott van Kocsuba, Nagy Kocsuba, vagy Madarász. Tehát vannak főleg kisebb települések, akik ezt a 60%-ot akár túl is teljesítik. És ők kvázi nulla befizetéssel vannak a büntibe. Tehát ez egy büszkeség. De a többi település is úgy gondolom, amióta beindult ez a SMID, ez a System Management Integrált Adásról, ez a megyei hulladékgazdálkodási integrált rendszer, azóta komoly lépéseket tettek, és átlagosan azt mondom, hogy 35-40% közötti újrahasznosítási rátával beszélünk, mindegy, hogy milyen szolgáltató gyűjt, hogy most éppen a Szalubri, a RER vagy az AVE gyűjti a hulladékot, mivel a rendszer egységes, elkezdte hozni az eredményeket. Természetesen polgármestertől függ, hogy az illető településen kicsit gyorsabban vagy lassabban haladnak ezek a lépések, de alapvetően mondom 35-40%-ról beszélünk átlagosan mindenhol, míg a román átlag 15 körül van. Tehát erről tudni kell.
Ez szép.
Ugye itt a felvétel előtt elhangzott egy olyan szó, hogy szemét, és gyorsan kiavítottál, hogy az ma már nem szemét, hanem hulladék. Mesélj erről, hogy ebbe is az Európai Uniós csatlakozás szólt bele, hogy ez így megváltozzon ez a fogalom?
Bocsánat, részben igen, tehát hogy van egy nemzetközi Európai Unión belül használt terminológia, és ezt a hatósági nyelvek átveszik, mi, aki ebben a környezetben dolgozunk, átveszük, és ugye ezen szeretünk kommunikálni. Ennek van emocionális jelentése is, hogy az ember, ha meg tudja különböztetni a szemét és a hulladék között mi a különbség, tehát a szemetet eldobjuk, és annak annyi, a hulladék az esetleg újrahasználásra, újrahasznosításra kerülhet, tehát értékileg többet jelképez ez a szó. Nem mindenkinek egyértelmű, de mi szeretjük ezt a szót használni, illetve hivatalos levelezés is, mert románul is, de se jó, és nem gunoly, hanem nálunk is szemét helyett hulladék. Aztán vannak egy kicsit nyakatekert terminológiák, hogy magyarul nem azt mondják például, hogy szelektív gyűjtés már, román se kollektáre szelektív, hanem kollektáre separata, magyarul pedig azt mondják, hogy elkülönített hulladékgyűjtés. Na most ezek egy picit lehet, hogy de ugye az angol separate collectionból indulnak, és akkor ezt szépen mindenki megpróbálja ugyanúgy használni. Igen. Hogy van ennek lényege vagy sem, én úgy gondolom, hogy beszélve is halad az információ, nem csak vizuálisan ma, és úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy az emberek is ezt elsajátítsák.
Reklám következik. Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videópodcasttel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcast@gmail.com e-mail címre, vagy hívd a 0770-309-608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük. Reklámot hallottak.
Ha már az emberekről van szó, meg lakosságról, nyilván alapkövei ennek az egész rendszernek valahogy, ha belegondolunk. Mennyire ugye manapság már akkor elkülönítve gyűjtjük a különböző hulladékokat otthon is, különböző színű tartályokba, vagy hát kukás tartályokba. Mennyire volt, ugye hát mondjuk ez néhány éve működik így végül is. Mennyire volt nehéz az embereket erre ránevelni? Gondolom azért nem volt könnyű, hát addig ahhoz voltunk szokva, hogy mindent egy helyre dobtunk be otthon is, az otthoni kukánkba például, és vittük ki a nagy egységes tárolóba például. Aztán pedig jött az, hogy nem, most már külön kell gyűjteni. Mennyire volt nehéz ez a folyamat, vagy ezt hogyan látod? Az embereket sikerült már erre teljesen ráállítani, a lakosságot?
Vagy megáll a múlt idő?
Több kérdés volt.
Jó, igen.
Az elsőre válaszolnék avval, hogy persze én, aki benne vagyok, és úgy érzem, hogy rengeteg energiánk erőfeszítésünk van ebben, nehéz. De alapvetően, ha azt nézed, hogy 60-70 évig az ember fogta és egy frakcióba kihajította valahova, akár a város végébe, kontrollálatlanul egy régi bányatóba, ehhez képest, hogy azt mondjuk, hogy 4-5 év alatt átállt a rendszer, és egyébként egy kényelmetlen napi szokást az ember konyhájába beviszel, hogy most már nem egy frakcióba, hanem 5 frakcióba tessék szétszedni, én azt mondom, akkor ez nagyon könnyen ment. Ehhez kellett az is, hogy olyan pszichológiai tudást hozzunk át a már működő nyugati országokból, mert ez egy pszichológikus váltás. Nem arról van szó, hogy most kázi valaki meg akarja váltani a világot. Maradjunk annyiba, hogy azok, akik szelektíven gyűjtenek, azoknak 5%-a, lehet, hogy kevesebb, mondtam 10, aki valójában hisz abban, hogy ő evel a tettével hozzájárul. Igen, a többiek valamilyen úton módon van érdeket kell ebbe érezzenek, vagy a büntetés hatására legyenek erre rákötelezve. Tehát kvázi ez egy pszichológiai dolog, hogy hogy tudod elérni azt az embert, hogy a napi aktivitásából ő kizökkenje. Mert hogyha holnap bemegyek és a közértbe a teljes polcról a klasszikus márkájú, tudom, és én XY tejet megváltoztatom, és 4 méterrel odébb teszem, elég komoly problémát okozok a vásárlók 80%-ának. Mert bemegy, levette volna, és ezt csak látja, hogy nincs. És eltelik neki az a legalább 45 másodperc, ameddig megtalálja 4 méterrel odébb, és kizökkentettem a napi rutinjában. Na most ugyanezt a háztartásból, hogy akkor azt oda bedobta, de nem, a balán helyett tegyed balra, az üveget balra, az... Tehát, hogy azért mondom, az ember a változásra nem mindig reagál túl pozitívan, az első az ellenkezés, és hogyha ez még egyébként egy pénzügyi plusz hozzájárulással jár, erről beszélni kell, akkor ez, köszönöm szépen, nem kérek belőle kényelmetlen, és még fizessek többet is. Mert ugye ez nem volt még a politikusoknak se egyértelmű, hogy amikor aláírod, és azt mondod az uniónak, hogy persze 5 frakciós szelektív gyűjtés vezetünk be, hogy az gyerekek az 5-szor annyi autó, 5-szor annyi kuka, 5-szor annyi sofőr, 5-szor annyi ember. Egyértelműenek a, ha nem is 5-szörös a szolgáltatás ára, mert hogy az újra hasznosítható hulladékok egy részének van értékük a piacon, és abból az eladásból származó bevételek csökkentik azt a növekedést, de egyébként a beruházások, mindegy, hogy ezt egy privát cég csinál, vagy önkormányzati tulajdonú cég, de maga a szelektív gyűjtés logisztikailag, infrastrukturálisan egy nehezebb és drágább dolog. És akkor ez úgy csapódik le a háztartásokba, hogy engem kötelez valaki, most az unió, a polgármester, vagy épp a szolgáltató cég, hogy 5 frakcióba gyűjtsek, és még drágább is a szolgáltatás. Köszönöm, nem kérek belőle. És ilyen körülmények között akkor összefoglalom, egy nagy siker volt, hogy pár év alatt, itt egyébként Szalacson 3 hónap alatt, tehát ezek világsikerek, erről beszélni kell, de az, hogy általánosan olyan településeken, ahol nem túl proaktív a polgármester, és itt nem kritizálok személyesen senkit, mégis 1-2 év alatt át lehet állni. Ez szerintem siker.
Kicsit mesélj már a hallgatóknak, meg a nézőknek arról, hogy mi történik a szeméttel, miután az egyén az külön válogatja, külön helyre teszi az üveget, a papírt és a többi. Utána, amikor az ekovihorhoz kerül ez, utána mi történik a szeméttel, mert onnan már ugye kiesik a látókörből.
Nagyon jó a kérdés. Az embereknek fontos tudni azt, és látni, hogy az ő erőfeszítésük, ha ők megtették bármilyen célból, önállóan pénzügyi ráhatást, ugye érdekük volt benne, vagy tudom is, ilyen félnek a büntitől, akkor... Ez nem vész hiába, mert kitették az illető adott napon azt a frakciót a ház elé, és a szolgáltató, akivel velük nekik szerződésük van, vagy az önkormányzatnak, ugye 2 lehetőség volt, az is megteszi ezt az erőfeszítést, és nem keveri össze. Ugye a legtöbb embert, hogyha csak az utcán random megkérdett, hogy ön gyűjt szelektíven, nem. Miért nem gyűjt? Ha úgy is jön a szolgáltató, és összekeveri. És itt nem kell neveket adni, ugye? Várattól kezdve bármeddig, ez az első kibúvó mindenkinek. És akkor ez nagyon fontos. Nekünk ugye például van egy másik aktivitásunk, tehát az Ekobihoron kívül az Avebihor is, ami cégcsoportunk része, és ő a begyűjtésben is szerepet vállal Bihar megyében, és ezt nagyon fontosnak tekintjük, hogy már a teherautókon kommunikálunk, az autók ránézésre ugyanolyan Ford márkájú teherautók, ránézel ugyanaz, ez volt tegnap is, meg tegnap előtt ez vitte a reziduál hulladékot, vagy a maradék hulladékot, ez vitte az üveget, hát ezek összekeverik. És ráteszünk egy ilyen mágnest a teherautóra, hogy ma épp műanyagot gyűjtünk. Utána ugyanaz az autó visszajön 2 nap múlva, ma épp papírt gyűjt. És akkor ez valahol az embereknek is szerintem első információ, hogy mi is megtesszük a feladatunkat. Természetesen ennél tovább megyünk, vannak kis videóink, vannak rendszeres kommunikációs csatornáink, legyen az az írott sajtó, vagy a Facebook sajtó, vagy amit most csinálunk, ugye, hogy az emberek el tudjanak ragadni attól, mert valójában ők nem látják, mi történik. Az utcáról elment a hulladékcsókra, most elégették, behadobták, valahol kilőtték a holdra, nem tudják. Sőt, nem csak a zöld hét vagy az iskola másképp hete alatt, hanem egész évben nyitottan állunk, és kisiskolásoktól, óvodásoktól kezdve egyetemi hallgatókig, kvázi a mi telepeink, legyen az Szalontán, Mihályfalván, Margitán, vagy komposztáló telepeink, átrakóink, válogatócsarnokaink, vagy az Ekobihor Nagyváradon, ezek nyílt, látogatható intézmények, természetesen körbevezetjük, és egy ilyen 20-30 perc alatt kollégáink a gyerekek különböző értelmi szintjén ugye elmondják játékosan, vagy ugye a felnőtteknek is, hogy itt mi történik, mit miért teszünk, mi a cél, hogy lássák azt az erőfeszítést, hogy egy egész iparág áll emögött. És utána pedig azt is el tudjuk mondani a videók, hogy mikor elmegy a válogatócsarnokból egy tonna bála PET-palack, az még utána hova megy, egy műanyag felhasznosítóba, ahol utána mosás után aprítják, és regranulálják, és az a műanyag szál, az majd szépen visszajön valamelyik pulóverünkben, vagy tudom is én, ingünkben. És erről vannak videóink a szájtunkon, meg lehet nézni az egész láncolatot, hogy az emberek tényleg lássák az ő szerepüket ebben az egész mechanizmusban.
Kicsit térjünk rá arra a témára, hogy mi várható, vagy hogyan látod te mondjuk, hogyha már benne vagy ebben a közegben, van mondjuk egy olyan, van még esélye az emberiségnek ilyen szempontból, akkor hirtelen itt teszem fel a kérdést, vagy van a honlapotokon egy visszaszámláló, egy óra, amelyik szerint talán már nem sok időnk van hát, de akkor mit is jelent ez?
Az a számláló az arról szólna, hogy a Föld klímahatás által felmelegedését kb. Egy éven belül még talán visszafordíthatjuk, de azzal lesz, számláló lejárta után már olyan mértékeket ölt ez a melegedés, hogy lavina effektusban az összes többi környezeti hatás már nem megállítható az ember által. Ugye, és itt volt mindenféle párizsi protokoll, meg tudom is én azelőtt Kiotóval indult, meg Dél-Afrika, ahol a civilizáltabb, kulturált államok vállalták, hogy picit visszavesznek ipari kibocsátásaikból, és mindenféle korlátot szabnak a egyébként úgy ítélem meg korlátlan emberi életnek. Ezek nem sikerültek. Erről tudni kell, kimondja az ENSZ is, kimondják a felelős emberek is, hogy nem sikerültek. Ma már nem vitatja senki, hogy az emberi túlszaporodás, földön való túlszaporodás és a folyamatos növekedés, gazdasági növekedés által adott ritmus ennek a klímaváltozásnak az okozója. Régebben ez is vitatott volt. Na most hulladékgazdálkodás az csak egy része ennek az egész mechanizmusnak, ugye nem beszélve az óceánokban, egy csomó videót láttunk, hogy csóró élőlények, plankton, szigetek tönkre mennek, ugye amiatt, hogy minden lebegő műanyagtól kezdve. Így van, mert a legegyszerűbb beledobni az első patakba, aztán kiviszi a folyóba, és etc. Ugye. Mit tehetünk mi? Kicsi szinten, háztartásonként az első dolog az, hogy meggondoljuk, hogy mit vásárolunk, hogyan megyünk, viszünk egy szatyrot magunkkal, vagy még elhozunk öt zacsit a bevásárlóközpontból, korlátozunk azt a hulladék mennyiséget, amit kezdik a családban. Ha pedig már nem tudod elkerülni, mert egyébként a csomagolva és túlcsomagolva vesszük ma már mindent, ugye? Emlékeztek minden régebben. Mi még az a kor vagyunk, hogy emlékezik, egy papírban volt minden, egy karamella, egy...
A kenyeret is a kezedben, nem pedig egy...
Csókolom, és jól voltunk, nem volt semmiféle fertőzés veszély, ugye? Ma meg ez az overpack, minden túlcsomagolunk. Na, és ebből adódóan 50 típusú csomagolási hulladék létezik, mi hulladék szolgáltatók meg 2-3 lépéssel le vagyunk maradva, ugye 5 frakcióba gyűjtünk, hónap majd arra kötelezzük az embereket, hogy 8 frakcióba gyűjtsenek, és még mindig új, meg új, meg újabb típusú hulladék típusok jelennek meg, csomagolás típusok, amiket nem lehet egyszerre újra hasznosítani, különböző vegyi anyagokból vannak, polipropilén, polisztirén, PVC, etc. Nem vegyülnek, más kémiai makromolekulák, ezért külön kell gyűjtsed, és talán egy olyan iparágba bevied, ahol ezt utána újra tudja hasznosítani. Na most itt elmondtam, mit tehet egy kis család, vagy egy magánember, viszont az Európai Bizottság, az Európai Unió szabályzásán belül, ami úgy néz ki, hogy világszinten egész jól állunk, mert tudjuk, mit akarunk, viszont egy dolgot nem teszünk meg, az, hogy stoppot mondj a gyártóknak. Tehát ha bejön például, nem adok példákat, nagy, makró, nemzetközi világvállalatok, akik kvázi, tehát tizen szerintem az egész világ élelmiszeriparát a kezükben tartják, és nem csak.
Hát te hatalmúak lényegében.
Így van. Most ez nem a konspirációs elmélet, hanem a realitás. Őneki meg kell mondani, hogy csókolom, ez itt Nyugat-Európa, annak is egy erős mag, és mi itt a tudással rendelkezünk évszázadok, ezredek óta, és mi azt szeretnénk, ha a piacra hoz XY terméket, azt a következő három csomagolásban tessék piacra tenni. Üveg, papír, fém. És erre a háromra nekem nagyon egyszerű egy begyűjtőrendszert kialakítani, egységes begyűjtőrendszert, és egy egységes, jól kapacitált újrahasznosító rendszert. Mert arról senki nem tud, hogy Európa nagyon jól teljesít szelektív gyűjtésben és hulladékgazdálkodásban, viszont éves szinten 65 millió tonna hagyja el a kontinensünket, visszük most jelenleg Törökországba, Egyiptomba, mert Kína bezárta a kapuit. Ugye évekig Kína volt tehát a legnagyobb újrahasznosító szervezetünk nálunk a hamburgi hajó kikötő. Mert hogy Európának nincsenek meg azok a kapacitásai, amely hulladék mennyiség egyike évről évre nő. Tehát valahol ez kéne, hogy fentről egy stoppot, amit viszont azt mondja majd a nagy multicég, hogy jó, te most megkötöd az én termékeim piaci formáját, tehát attól függ, hogy én mennyit adok el, és én vagyok az, aki neked adózok. És itt megáll a beszélgetés.
Ez egy ördögi kör, de erről még akkor lehetne hosszasan is beszélgetni. Annyit még mindig, vagyis talán elmondhatunk, hogy ha ez a nulladik óra már itt van, vagy talán túl is lépünk rajta, azért nem kell leállni a szelektív hulladék gyűjtésre, gondolom. Tehát azért ne hagyjuk abba, hogyha szóltok, hogy baj van, és nincs már tovább, nem lehet visszafolytani a klímaváltozást, akkor azért nem kell ezzel leállni, tehát hogy folytatjuk tovább a szelektív hulladék gyűjtést, stb. Feldolgozást, újrahasznosítást, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy ez egy must. Ezt csinálni kell ahhoz, hogy ne éljünk abban a tömérdek hulladékban, de hogyha tudunk tenni érte, és esetleg mondom, akár egy iskolában, akár egy kisebb közösségben, akár egy munkaközösségben, tudjuk ezt a mentalitást, hogy egyre kevesebb, ugye ez az zero waste irányba menni, akár nulla hulladékot termelni, ami egy extrém, és egy komoly erőfeszítés, de akkor ezt tegyük meg. Ezt tegyük meg, és ez minél nagyobb méreteket ölt, azt jelenti, hogy legalább mi egy kis egységben, utána Európa megtette, hogy utána meg tudja ezt a világ többi fejlődő része tenni. Azt már nem tudom, hogy mi egyénként be tudjuk-e befolyásolni. De ha mi megtesszük a saját feladatunkat, az már pont elég.
Zoltán, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Mondom, ezt még lehetne folytatni órákon keresztül, talán lesz még rá alkalmunk. Köszönöm a figyelmet a nézőknek is, hallgatóknak is, illetve akkor bennünket váró is lehet követni YouTube csatornánkon, valamint Facebookon is. Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!